Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 130. Zsoltár első versét. A 130. Zsoltár első verse így kezdődik. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Foglaljuk el a helyünket, és folytassuk az éneklést. A 235. dicséretünket énekeljük végig mind az 5 versével. A 235. dicséretünk így kezdődik. Hallgass meg minket, nagy Úristen, e mostani nagy szükségünkben.
Thank you.
A mi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét a Galatákhoz írott levélből az 5. résztől a 6. rész 5. verséig, mivel hosszú az ige szakasz, azért a gyülekezet leülve hallgassa Isten igéjét. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Íme én Pál mondom nektek, hogyha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestek. Mi ugyanis a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Eddig jól futottatok. Ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek? Ez a félrevezetés nem attól van, aki hív titeket. Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti. Én bizalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképp gondolkodni. De aki megzavar titeket, el fogja venni büntetését, bárki legyen is az. Engem pedig, testvéreim, ha még mindig a körülmetélkedést hirdetem, miért üldöznek? Hiszen akkor megszűnik a kereszt botránya. Bárcsak ki is metszenék magukat, akik lázítanak titeket. Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva. Csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be. Szeresd fele barátod, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, el ne emisszétek egymást. Intelek titeket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek vihaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam. Akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézusai, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Testvéreim, ha valakit tetten is értek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jól lehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval, mert mindenki a maga terhét hordozza. Hajtsuk meg a fejünket, és válaszoljunk az Úristennek az ő igéjére, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, eljöttünk hozzád, itt vagyunk a te szent házadban, és megvalljuk előtted, hogy ez az ige ez nagyon is erős volt a számunkra, Urunk. Feddesz, intesz bennünket, mert bizony olyan sokszor a lélek ellen törünk, és a test cselekedeteinek engedelmeskedünk. Urunk, bocsáss meg nekünk a múltban elkövetett és letett, elrontott életünket, amit már olyan sokszor eléd vittünk, és mégis újra és újra kísért bennünket. Te látod, Urunk, azt a rengeteg elrontott házasságot, elrontott emberi kapcsolatot, megtartott házasságot, de lelkileg mégis nehezen működő házasságokat. Te látod, Urunk, a szeretetlenségünket. Te látod, Urunk, az önzőségünket. Te látod, Urunk, az irigységünket. És Uram, látod, hogy mennyire széthúzóak, viszálykodóak, egymást felemésztők, elemésztők tudunk lenni. Kérünk most azért, Urunk, hogy mivel megláttuk ezt a tükröt, látjuk magunkat színről színre te előtted, a te szentségedben. Kérünk most azért, hogy töröld el mindezt. Töröld el kegyelmedből. Legyünk fehérek, mint a hó. És adj nekünk új életet, lélek szerintit, hogy tudjunk benned élni, szeretni, örülni. Tudjunk szelidek lenni. Együtt örülni mások örömével, és elhagyni minden fájdalmunkat, irigységünket. Urunk, az új életért imádkozunk most. Újíts meg bennünket, hogy tényleg a lélek szerint járhasson ez a gyülekezet. Kérünk most azért Isten tiszteletünkért, taníts bennünket a lélek szerint járni. Amen. Ige hirdetésre készülve a 469. dicséretünket énekeljük, az első három versét. A 469. dicséretünk első verse így kezdődik: Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet. Az első három versét énekeljük. kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Isten igéje az előbb olvasott ige szakaszból hangzik hozzánk. Én most ebből a hosszabb szakaszból néhány verset szeretnék újraolvasni, méghozzá az 5. fejezet 22. versétől a 26. versig terjedő kis szakaszt. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingellők, egymásra irigykedők. Ámen. Foglaljuk el most a helyünket. Egy héttel ezelőtt Isten tiszteletünkön többek között hallottuk egy férfi vallomását, aki arról beszélt, hogy hogyan is csodálkozott rá arra, hogy ő nem csak az édesapjától, a földi, tehát vérszerinti édesapjától örököl, hanem a mennyei édesatyától, illetve egyáltalán, hogy neki mennyei édesatya is van, aki csodálatos örökséget készített el. És azt is láttuk, nyomon követtük, hogyha röviden is, kicsit vázlatosan is, hogy mit is jelent ez az örökség, mit jelent az, amit ő így mondott, hogy örököltem szent lelket. Mit jelent a szent lélek ajándéka? Mi mindennel gazdagíthatja meg az életünket? Most Pál apostolnak a Galatákhoz írott leveléből hallottuk Isten igéjét. A Galatáknak írta, akik szintén megtapasztalhatták már ezt, átvehették már ezt az örökséget az Úr Jézus Krisztusba vetett hitáltal, tehát kapták az Isten lelkét. És így boldogok lehettek, hogy most már nincsenek alávetve a világ elemeinek, ahogyan a 4. fejezetben fogalmaz az apostol, ahol azt mondja, hogy eddig, mivel nem ismertétek az Istent, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek lényeget tekintve nem azok. És aztán így is fogalmaz ezekről, hogy erőtlen és szegény elemek. Jézus Krisztus befogadva a szívükbe megtapasztalhatták azt, hogy szabaddá váltak általa az ezektől az elemektől való félelemtől, szorongástól, szabaddá váltak arra, hogy cselekedhessék azt, ami Istennek kedves, egyáltalán közösségbe kerülve az Istennel, megismerhették az Isten velük kapcsolatos tervét, akaratát, gondolatait, és immár pontosan az Isten szent lelke képessé is teszi őket arra, hogy engedelmeskedhessenek, hogy belesimulhassanak Isten atyai kezébe, belesimulhassanak az ő tervébe. Mindez úgy történt, hogy Pál apostol és munkatársai hirdették közöttük a Krisztus evangéliumát. Azt gondolom, hogy számunkra is ismerős mindaz, amivel a galaták is küszködhettek, hiszen többé-kevésbé mi is így vagyunk, és úgy is mondhatnám ezt, hogy ki ne kínlódna azzal, hogy elhatározza, hogy szeretettel teljes lesz, hogy türelmesebb lesz, hogy szelíd lesz, hogy jóságos lesz a másikhoz. És aztán rádöbben, hogy nem megy. Ne kiveselkedik, ne kiturálja magát újra és újra, és megint csak azt kell átélnie, hogy nem sikerül, hogy elbukik, hogy újra elbukik. Krisztust adta segítségül nekünk Isten, nekünk, akik küzdködünk ezzel, akik szeretnénk változtatni az életünkön, szeretnénk másképpen élni. Adta nekünk Jézus Krisztust, hogy ebből a kényszer pályából kiszabadítson bennünket, hogy megszabadítson ebből a kiszolgáltatott fogoly állapotból, hogy ne tehetetlen sodródás legyen az egész életünk, hanem tudatos, átgondolt választások, döntések és sikeres lépések sorozata. Krisztust adta, hogy megszabadítson bennünket olyan sötét indulatoktól és tettektől, amelyek betöltik a szívünket, betöltik a lelkünket, és nem vagyunk képesek küzdeni ellenük. Bánt bennünket, hogy irgalmatlanság van talán a szívünkben, hogy szeretetlenség van a szívünkben, és nem tudunk ezekkel mit kezdeni. De olyan jó hallani az evangéliumot, újra és újra hallani, hogy Jézus Krisztus pontosan azért jött, hogy megszabadítson bennünket, hogy szabaddá tegyen bennünket, hogy képessé tegyen arra, hogy mégis az ő szent lelke segítségével legyőzhessük ezeket. A testvérek közül már többen is tudják, hiszen különböző helyeken, beszélgetésekben már elmondtam azt, hogy hívő családban cseperedhettem fel. Olyan családban, ahol gyermekkoromtól kezdve hallhattam az evangéliumot. S többen, amikor ez szóba került, akkor úgy reagáltak erre, hogy milyen jó nekem, hogy hívő családban nőhettem föl. Vallom én is ezt, hogy jó nekem, hogy hívő családban élhettem. Hálás vagyok Istennek a szüleimért, a családomért. Hálás vagyok azért, hogy ilyen örökséget hagytak rám, azzal együtt, hogy tudjuk azt, hogy magát a hitet azt nem lehet átörökíteni. Mégis olyan nagyszerű volt látni azt, hogy mit jelent a mindennapokban az Úr Jézus Krisztussal való közösség. Mit jelent a hétköznapok küzdelmei közben a Szentlélek jelenléte, a Szentlélek vezetése? És azért is hálás vagyok Istennek, hogy szüleim mindezt elém élték, és elénk élték gyerekek elé, a testvéreim elé is, de bennünket nem kényszerítettek ugyanerre. Nem állították elénk elvárásként mindazt, amire igazából még nem is voltunk képesek, addig, amíg nem volt nekünk is személyes kapcsolatunk az Úr Jézus Krisztussal. És mivel az Isten beszédét hallhattam újra és újra, bibliai történeteket, megismerhettem azoknak az üzenetét, nem csak otthon, hanem a gyülekezetben, gyermekórákon és később pedig istentiszteleteken is. Újra meg újra rá kellett döbbennem ennek következtében arra, hogy bizony nagyon sok esetben másképp kellene viselkednem, mint ahogy én szoktam. Az évek múlásával az Isten beszéde, az Isten törvénye egyre inkább tükörré vált számomra. Megmutatta azt, hogy én a hívő családban felnevelkedett gyermek nem is vagyok azért olyan jó, mint amilyennek én szerettem volna magam látni és hinni. És ezzel párhuzamosan egyre jobban nyomasztott az a tapasztalat, hogy viszont én nem igazán tudok változtatni ezen. És kicsit kezdtem azt érezni, hogy olyasmi ez, mint amikor egy nagyon nehéz, batyú terhet vesz az ember magára, és nincs hozzá elég ereje, és már kezd alatta kicsit roskadozni, előre hajolni, mert másképp már nem tudja vinni azt a terhet. Isten azonban, aki látta mindezt, megkönnyörült rajtam. És egy fiataloknak szervezett csendes héten végre igazán megérthettem, és magamra nézve is elfogadhattam azt, hogy Jézus Krisztus kereszt halála, az ő áldozata, az mit is jelent, hogy az valóban értem történt, hogy ő ezt az én nehéz batyumat is átvette, és amikor ott Jeruzsálem utcáin cipelte azt a keresztet a Golgota felé, akkor az én batyum is, amelyben ott volt az én tisztátalan kívánságaim, cselekedeteim, az én vétkeim, mulasztásaim, mindaz, amiről úgy olvastunk az előbbi igeszakaszban, hogy a test cselekedetei. Ez is, ez a nagy batyú, az én batyum is nehezítette az ő keresztét. Az is ott volt, azon a kereszten, amelyet cipelt. Viszont azt is megérthettem, hogy számomra ez azt jelenti, hogy szabaddá váltam igazán. Hiszen nincs rajtam az a batyú, és most már föl lehet egyenesedni. És így járhatok tovább. És ez nem csak azt jelentette, hogy most már szabaddá válhatok, képessé válhatok az ő segítségével, akaratának megismerésére, cselekvésére, hanem azt is jelentette, hogy mint hívő családból származó fiatal iránt támasztott elvárások, amikkel addig találkoztam, azok sem kell, hogy nyomasszanak engem többé. Jézus Krisztus megszabadított ezek roskasztó hatásától is. Isten mindnyájunk számára ezt a lehetőséget készítette el. Szabaddá válhatunk arra, hogy azok legyünk valóban, akinek ő elgondolt bennünket. Mindazt, ami nyomaszt, amit talán ilyen nehéz batyuként cipelünk magunkon, mindazt, ami a földre húz, talán egyenesen bele döngöl bennünket a sárba, azt oda tehetjük, letehetjük az ő keresztjéhez, a lelkiismeret furdalásainkat, a múlt nyomasztó emlékeit, a jóra törekvéseink közben átélt kudarcainkat, a bukásainkat, imádságban megvalva letehetjük oda a kereszthez. És akkor az ő lelke megteremheti bennünk a Szentlélek gyümölcsét. Hogyan is olvastuk? Szeretet, öröm, békesség, szívesség, türelem, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, vagy önmegtartóztatás, ahogyan ebben a fordításban áll. Ezért nem képtelenség az, amit Pál apostol a felolvasott szakaszban így fogalmazott meg, a szeretet által munkálkodó hit. Hogy ez a hit legyen bennünk, amelyik ilyen hit. Ezért nem képtelenség még az sem, hogy őszintén rá tudjunk mosolyogni arra, akivel eddig, hogyha találkoztunk, talán inkább valamit morogtunk az órunk alatt legfeljebb, vagy egyenesen elfordítottuk a fejünket, úgy tettünk, mintha észre sem vettük volna. És ezért nem képtelenség az sem, hogy tudjunk beszélgetni azokkal is, akikről eddig azt gondoltuk, hogy hát én vele nem tudok mit kezdeni. Nekem nincs témám. Olyan messze áll tőlem az egész gondolkozása, én nem tudok szót váltani vele. Csak talán ezzel mi is úgy vagyunk, mint ahogy a zsidó nép volt az ígéret földjével. Annak határán állva Mózes könyvében olvashatjuk azt, hogy a nép vezetője Mózes kémeket küldött előre, tehát embereket küldött, hogy megnézzék, milyen is az ígéret földje. És visszatérve beszámoltak a tapasztalataikról, és megmutatták annak a földnek a gyümölcsét is. Azt is megmutatták többek között, amit az egyik völgyben találtak, ahol lemetszettek egy szőlővesszőt egyetlen hatalmas szőlőfürttel, amely oly óriási volt, hogy csak kettő ember tudta vinni rúdon. A kémet azonban kettő kivételével mégis rossz hírét terjesztették annak a földnek. A nép között azt mondták, hogy nem tudunk az ellen a nép ellen menni, mert erősebbek nálunk. Az a föld megemészti lakosait. És a nép pedig inkább hallgatott erre a kettőre, mint a többiekre. Holott Isten megígérte, hogy nekik adja azt a földet. Vagyis ígéret birtokában voltak ők. Mi is azt mondom, hogy sokszor hozzájuk hasonlóan. Csak a saját erőnkkel, saját lehetőségeinkkel, képességeinkkel számolunk. Akkor is, amikor halljuk a szeretet nagy parancsát, szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Elfeledkezve arról, hogy Krisztusnak van hatalma bennünket szabaddá tenni önző kívánságainktól. Van hatalma arra, hogy a magába forduló természetünket is kinyissa, és odafordítson a másik ember felé bennünket. Isten szent lelke hatalmassá tudja tenni bennünk, hatalmassá tudja növelni a lélek gyümölcsét. De hisszük-e ezt? Hogyha átengedjük magunkat egészen az ő lelkének, akkor ő ezt meg tudja cselekedni, hogy akkorává tudja a Szentlélek gyümölcsét, amelyet szoktak szőlőfürttel ábrázolni, növelni, hogy sokan csemegészhetnek belőle. Jézus Krisztus megszabadította a galatákat, szabadságra hívta el őket, szeretetben munkálkodó hitre. De mit látunk, mit hallottunk itt a felolvasott szakaszban? Olyasmit, ami azt a kérdést adja számunkra, hogy a szabad ember ismét igában. Mert hogy a galaták között terjedni kezdett az a tanítás, hogy nem elég Jézus Krisztusnak az áldozata, kereszthalála az üdvösséghez, hanem igenis rajtuk is, akik pogány emberek, tehát nem zsidó emberek, végre kell hajtani a körülmetélkedést. Pál apostol ezért fordul ilyen szavakkal hozzájuk, mint amilyeneket az első hosszú ige szakaszban hallottunk. Hogy ti már egyszer megérthettétek az örömhírt, hogy felszabadulhattok, hogy megszabadulhattok a világ elemeitől való félelemtől, és azt is tudhatjátok, hogy nem kell a törvény kényszere alatt szenvedni. Akkor most miért akartok visszatérni? Vigyázzatok! Hiszen Jézus Krisztus örvendező, és másoknak is
örömet szerző, mások örömét is kereső életre szabadított fel benneteket. Ahogyan hallottuk itt a fejezet elején, Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Ráadásul, hogyha elfogadják ezt, hogy a Jézus Krisztus áldozatához még hozzá kell tenni valamit, hogy még a körülmetélkedést azt valóban el kell fogadni, hajtsák rajtuk végre, akkor ez valahol Isten iránti bizalmatlanság is lenne. A kijelentésének a megkérdőjelezése. A Szentírásban ugyanis az áll, hogy annak van üdvössége, és van üdvössége. Most itt elkezdődik már az örök élete ezen a földön, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban. Annak Isten megbocsátja a vétkeit, azt közösségbe vonja magával. És hogyha ehhez én még hozzá akarok tenni valamit, akkor az azt jelenti, hogy az Urat nem tartom szava hihetőnek. Nem bízom benne. Aki nem tudja elfogadni, hogy valóban elég Jézus Krisztus kereszthalála az üdvösségünkhöz, az tulajdonképpen a gőbösségéről tesz bizonyságot. Egymást segítve, álljatok meg tehát szilárdan. Isten, úgy szeretné most ezt a mondatot is a szívünkre helyezni. Egymást segítve, álljatok meg tehát szilárdan. Azt a csodálatos örömhírt fogadhatjuk el, hogy Isten nagykorúságra, lelki nagykorúságra szeretne bennünket eljuttatni. És a Galaták között fellépő téttanítók a körülmetélkedés erőltetésével pontosan ebben zavarták meg a híveket. Isten nagykorúságra szeretne eljuttatni bennünket, hogy felnőttek legyünk a hitre. Mert hogy a felnőttek milyenek, például mi különbözteti meg a gyermekektől? Hát a felnőtt ember tud állni, meg tud állni a lábán. Az igében is így hallottuk, hogy álljatok meg tehát szilárdan. A csecsemő az nem tud még állni. Ő csak fekszik ott a kiságyban, aztán, ha valami probléma van, éhes vagy fáj a hasa, akkor sír, és úgy kér segítséget. Aztán később már próbálkozik a hasrafordulással, a visszafordulással, aztán hasrafordul, de nem sikerül visszafordulni, akkor amiatt sír, és kér segítséget az édesanyától. Aztán később megtanul felülni, majd felállni, de tudjuk, hogy az is úgy történik, hogy újra meg újra elesik, általában kell bizonyos időszak, mire eljut oda, hogy stabilan meg tud állni. Tehát egyébként is tudjuk, hogy nehéz állni igazából, mert egy bizonyos ideig egy helyben állni nehezebb, mint ugyanannyi ideig járni, vagy sétálgatni valahol. Márpedig a hívő embernek sok mindent ki kell állni. A sportolóknál az egyik legnagyobb erény talán az állóképesség. És bizony a hívő emberek hitének és állóképessége kell, hogy legyen. Olyan álló képessége, amelynek a birtokában nem téríti le őt akárki vagy akármi. A csüggedések, a vereségek, a veszteségek, az élet viharai, vagy tetszetős új szenzációs tanítások nem veszik le, nem vehetik le a lábáról. És nem veszik le a lábáról az ígérgetések sem, fenyegetések, saját aggodalma sem, mások megfélemlítései sem. Az élet keresztjénre, a felnőtt keresztjénre az jellemző, hogy mivel nem gyermek többé, illetve nem gyermek többé, akit ides, tova, hány a hab, olvashatjuk az egyik helyen a Szentírásban, és hajt a tanításnak akármi szele, hanem megáll a lábán, álhatatos. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Olvashatjuk ezt is a Szentírásban. Igen, az érett a felnőtt keresztjén, az állja az élet viharait, az megáll az élet kísértései között, ellenáll a világ csábításainak. Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Ez mindennapi gyakorlata a keresztény embernek. Az érett nagykorú keresztény helyt áll ott, ahová az Isten állította őt. Kiáll sok próbát és harcot. Olyan jó lenne, hogyha tudnánk egymás ebben segíteni. Segíteni egymást Isten akaratának megismerésében, felismerésében, szent lelke vezetésének megértésében, hogyha tudnánk egymást segíteni a rávaló figyelésben, hogyha észrevennénk azt is, amikor a saját gondolatainkat akarjuk ráerőltetni úgy a másikra, mint hogyha azok Istentől származó útmutatások lennének. Amikor a saját kútfünkből származó szabályokat állítunk fel, és akarunk betartatni a másikkal. Azt gondolom, hogy amikor Pál apostol ezt a mondatot megfogalmazta, hogy ne legyünk becsvágyók, egymást ingellők, egymásra irigykedők, akkor ebben a mondatban valami ilyesmi is benne van. Isten igéje végül, ahogyan hallottuk a fejezetünknek a vége felé, arra is tanít bennünket, hogy mit cselekedjünk akkor, ha a testvér vétkezik. Hiszen ha belegondolunk igazán ebbe, hogy vigyázzunk, hogy mit mondunk a másiknak, hogy nehogy felállítsunk olyan szabályokat, amelyek nincsenek is benne a Szentírásban, akkor ott lehet bennünk a kérdés, hogy jó, de hát akkor egyáltalán most mit mondhatok, vagy mit nem mondhatok, mit szabad nekem észrevenni és szóvá tenni a másiknak az életében. Ezért folytatja így az apostol, hogy testvéreim, ha valakit tetten is élnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésben ne essél. Ítélkezés, vádaskodás, kibeszélés, megbotránkozás, vagy megvetés, vagy a másik ingellése helyett. Helyreigazítás, vagy ahogyan lehet fordítani még az eredeti görög szót, helyreállítás, helyrehozás, lelki értelemben. Ez azok lehetősége, akik Jézus Krisztushoz tartoznak, és kapták az ő lelkét, a szent lelket. Segíteni abban egymásnak, a másiknak, hogy a vétkeinket tudjuk rendezni az Úr Jézus Krisztussal, akinél van a kegyelem, a megbocsátás az újrakezdés lehetősége. Jézus Krisztus tehát szabadságra hívott el bennünket. Szabadságot kínál, szabad életet, amelyben cselekedhetjük az igazán jót, az Isten szerinti jót. Álljunk meg hát szilárdan. Ne engedjük, hogy bármi eltéríthessen erről az útról, és segítsük is egymást ebben, hogy mindnyájan szilárdan megállhassunk, s teremhessük a lélek gyümölcsét. Amen.
Négyszázötvennyolcadik dicséretünket keressük meg, és a második, harmadik verszakait énekeljük most el ennek az énekünknek. 458. dicséretünknek második, harmadik verszakait, a második így kezdődik, törvényednek eleget bűnös ember nem tehet. Ebben a csendben először most magunkban válaszoljunk Isten megszólító szavára. Urunk Istenünk, hogyha a szabadság szó elhangzik, akkor valószínűleg különböző dolgokra gondolunk. Köszönjük neked, hogy te igédben világossá tetted számunkra, hogy mi az igazi szabadság. Hogy milyen az a szabadság, amely után érdemes vágyakozni. És köszönjük, hogy azt is elénk adtad, hogy hogyan lehet miénk ez a szabadság. Köszönjük, hogy eközben felragyoghatott a te nagyságod, irgalmasságod, szentséged, szereteted. Köszönjük, hogy megérthetjük Jézus Krisztus kereszthalála, a Golgotán bemutatott áldozata teszi lehetővé számunkra azt, hogy mi igazán szabadok legyünk. Hogy azzá lehessünk, aminek te, aki Teremtő Istenünk is vagy,
teremtettél valójában bennünket, akinek elgondoltál bennünket. Lehessünk nagybetűs emberekké, akik nem marják és falják egymást, akik nem elemésztik, megemésztik a másikat, akikből nem az önző kívánságok, vágyak törnek fel újra és újra, hanem akik tudnak örömet szerezni a mellettük élőknek, akik figyelembe tudják venni annak javát, akiknek fontos az, hogy a másik ember is boldoguljon, ne csak ő. Akik nem akarnak előre törtetve letaposni mindenkit, hanem akik előre tudják engedni a másikat. Urunk, köszönjük, hogy te ilyeneknek gondoltál el bennünket, és hogy ezt nem tőlünk várod abban az értelemben, hogy mi egyedül, mint egy produkáljuk ezt, hanem ha Jézus Krisztusban hiszünk, ha elfogadjuk azt, hogy ő valóban miattunk halt meg ott a kereszten, akkor kapjuk az ő lelkét, a te lelkedet, és ő vezet utána már bennünket, mint egy kézen fog bennünket, és visz előre ezen az úton. Köszönjük ezt neked. Úgy imádkozunk azért, hogy segíts végre igazán el is hinni ezt. Mert az eszünkkel talán már tudjuk, hiszen már többször is hallottuk, hiszen már olvastuk a Bibliában, de talán még mindig nem álltunk rá igazán, mint arra, amit olvastunk, hallottunk valódi hittel. Segíts ebben nekünk, kérünk. Segíts elhinni azt, hogy ez a bizonyos lélek gyümölcse, hogyha most szőlőfürtként gondoljuk el, melynek szemein ott vannak, hogy szeretet, öröm, békesség és a többi, mindaz, amely ebben a felsorolásban áll, akkor ez a fürt hatalmassá növekedhet az életünkben. Imádkozunk is ezért. Hadd tudjunk így mi magunk is tartalmas, boldog életet élni, azáltal, hogy a körülöttünk lévőket is boldogítjuk, gazdagítjuk, mindazzal, amit mi is tőled kapunk. Hiszen ez a nagy-nagy csoda, hogy nem magunkat, a miénkből kell adni, amiről sokszor amúgy is érezzük, hogy oly kevés, hanem azt adhatjuk tovább, amit mi is tőled kapunk. És minél inkább készek vagyunk továbbadni, annál gazdagabbak leszünk mi is. Segíts, hogy ezt tényleg elfogadva hadd tapasztalhassuk is meg. Hadd járhassunk is valóban, ahogyan olvastuk az igében, a lélek szerint. Jézus Krisztusért kérünk, hogy könyörülj meg ebben rajtunk. Imádkozunk így egész gyülekezetünkért, azokért is, akik most nincsenek itt közöttünk, azokért, akik talán már elindultak szabadságra. Áld meg, kérünk, a pihenésünket is, most a nyáron is. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne csak fizikailag pihenhessünk meg, hanem lelkileg is feltöltődhessünk. Hadd lehessenek ilyen találkozásaink veled a nyár folyamán. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért, és most különösképpen is azokért, akiknek szívét most a szomorúság üli meg, hiszen elment közülük az, akit szerettek. Add nekik is vigasztaló lelkedet. Hadd tapasztalhassák meg békességedet, jelenlétedet, szeretetedet. Áld meg így őket, az egész családot kérünk. Áld meg egész egyházunkat kegyelmedből, népünket, könyörülj meg vezetőinken. Könyörülj meg ezen az egész népen, melynek tagjai mi magunk, valóban úgy tudjuk marni és falni egymást. Kérünk téged, segíts, hogy végre megláthassunk téged, feltekinthessünk rád, aki által egyedül békességre juthatunk egymással is. Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért kérünk, mindezekre is, köszönjük is, hogy te megadod mindazt, amiről te valóban úgy látod, hogy a mi javunkat szolgálja. Amen. Együtt imádkozunk most a mi úrunk Jézus Krisztuson szolgálat imád. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Sok szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira is, melyek most már kicsit nyári rendszerint lesznek. Ami azt jelenti, hogy megtartjuk még szerdán 9 órai kezdettel a nyugdíjas délelőttünket, természetesen megtartjuk csütörtök este 6 órai kezdettel a gyülekezeti bibliaóránkat. A bibliakör péntek este nyári szünetet tart, és az ifjúsági közösség, illetve Biblia óra is szünetel a nyári időszakban. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órakor istentiszteletet tartunk, ezzel egy időben most még a gyermekek számára van gyermekbiblia óra. Várjuk még mindig a testvérek jelentkezését a nyári gyülekezeti csendeshetünkre, ahol viszont együtt lehetünk, reménység szerint mindnyájan, és ahol valóban lelkileg is feltöltődhetünk. A témánk az a kapcsolataink, amelyben benne van a, természetesen a legfontosabb az Istennel való kapcsolat, és aztán rácsodálkozhatunk mindarra, hogy hogyan határozza meg aztán az Istennel való kapcsolatunk, és hogyan gazdagíthatja az egyéb kapcsolatainkat is. Ez a csendes hét július 7-től 13-áig lesz a Zemplénben található szép halmon. Jelentkezni nálunk lelkipásztoroknál lehet, illetve Varga András testvérünknél. Hálaadással jelentem a testvéreknek azt, hogy a Kamara Erdei Idősek Otthonában az elmúlt héten, hétfőtől péntekig délutánonként evangelizációs istentiszteleteket tarthattunk. Pénteken volt a záró alkalom, amikor úrvacsorai közösségben is együtt lehettünk. Kérem a testvéreket, hogy amikor otthon a belső szoba csendjében odaborulunk az Úr elé, akkor gondoljunk ezekre az idős testvérekre is, akik az otthonainkban élnek, mert nagy-nagy szükségük van a támogatásra, az imádságban történő támogatásra, és hát egyéb jellegű támogatásra is, hogy legyen, aki időnként meghallgatja őket, odaül az ágyuk mellé. Az elmúlt héten meg kellett állnunk Ravatal mellett is. Parag Istvánnétól búcsúztunk, aki 1952. július 9-én Gerjenben született, és ezesztendő május 31-én Törökbálinton hunyt el. Istentől kívánunk most is vigasztalást, erőt és békességet a gyászoló család minden tagjának. Most pedig a 466. dicséretünket keressük meg és énekeljük el végig.
mind a négy verszakával, a negyediket majd fennállva. 466. dicséretünk így kezdődik, rád tekint már hitem, megváltóm, Istenem. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.